Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk a te szeretetedért, Uram, mert te mindig mindent előre megmondtál a te népednek, nem vagyunk bizonytalanságban, hanem a te ígéd mécses a mi lábunk előtt, és a mi utunkat megvilágítja. Igaz, hogy a te igéd mécses, Uram, és lehet, hogy csak a következő lépést látjuk pontosan, de ha a te igéd világossága, a mi világosságunk, soha nem fogunk megbotlani. Nem reflektorfényt adtál előnk, hogy mindent értsünk és lássunk, de ami üdvösségünkre való, mindent kijelentettél nékünk, Urunk. Ezért áldunk, magasztalunk, dicsőítünk téged, és kérünk, hogy add nekünk azt a lelkületet, hogy elég legyen nékünk a te igéd, hogy elég legyen nékünk a te kegyelmed. Így hordoz bennünket, Uram, és áld meg ezt a mostani igehirdetést is, hogy még jobban megismerjünk téged, a te szeretetedet, megismerjük a te isteni lényedet, hogy előtted leborulva, valóban benned gyönyörködve, téged imádva tudjuk élni a mi életünket. Amen. Szeretett testvéreim, mielőtt felolvasnám az igét, egy-két gondolatot szeretnék elmondani. Hát először is felhívom a testvérek figyelmét, hogy október 23-án délután, ez péntekre esik, délutántól vasárnap délig lenne az őszi hitmélyítő csendes hétvégénk, amelyre mindenkit szeretettel várunk, tehát október 23, erről meg lehet jegyezni. És délután 4 órakor kezdődik akkor is a program, tehát úgy, ahogy szoktuk, csak hát egy hétvége, és erre hívogassunk másokat is, ha nem tudunk jönni, akkor küldjünk valakit magunk helyett. Tehát ez az egyik, a másik pedig talán a persejpénzről kell megemlékeznem, hogy szeretnénk a mai persejpénzünket az elkövetkezendő gyerek, ifjúság és egyéb hetek céljaira fordítani, mert vannak, akiket ha anyagilag nem támogatunk, nem tudnak részt venni, nem tudnak igét hallgatni. Tehát ez missziós célra szeretnénk szánni ezt az összeget, amit a persejbe teszünk. Egy testvérünk felvetette nekem a bemerítkezés kérdését. Én azt mondom, hogy azt hiszem, hogy minden isteni ajándék, minden kegyelmi ajándék, minden szentség, sákramentum hitáltal ragadható meg. Hit nélkül semmi. És megint ne tévejedjünk el. Nem az a lényeg, hogy én mit teszek, hanem az, hogy az Isten mit tesz. Ez a nagyon háborgott a lelkem, már régóta foglalkoztatott a probléma, hogy megkeresztelünk olyan szülők gyermekeikt, akik nem hívők. És hát óriási lelki harcom volt. Heteken keresztül vívottam, míg egyszer csak az Úr azt mondta nekem, teljesen világosan, azt mondta nekem, döntsd el, te keresztelsz vagy én? Értitek? Aztán itt mi vacakolunk, hogy most így kell, úgy kell, hány liter vízbe kell. Luther azt mondta, nem a víz tesz ilyen nagy dolgokat, hanem a vízzel együtt használt ige. Mindent az ige végez el. Csak ennyit a keresztségről. És ezt, ha hittel megragadod akár a gyerekkeresztségedet, ami tulajdonképpen eljegyzés, mikor van az esküvő, amikor megtérsz. És kimondod, hogy igen, Uram, mert az esküvő nem ezt kell kimondani, hogy igen. Szeretem. Tied vagyok. A gyermekkeresztség ez eljegyzés, az esküvő meg a megtérés. És ragad meg, hogy meg vagyok keresztelve. A másik, ami nagyon fontos, az úrvacsorára tekintettel is, meg egyáltalán Jézus Krisztussal való kapcsolatunkra. Mire hívott minket? Követésre. Milyen a mi Urunk? Irgalmas és megbocsátó. Milyen a te szíved? Vittem egy idős házaspárnak mindig az úrvacsorát, aztán a férfi nem vett úrvacsorát. Mondom neki, Jóska bácsi, miért nem vesz úrvacsorát? Tudtam én, de azért akartam, hogy kimondja. Jóska bácsi, miért nem vesz úrvacsorát? Azt mondja, mert nem akarok hazudni. Mert ugye a liturgiánkban ott van, megbocsátottál. Értitek? Sokan nem értik, hogy miért van fal az Úr Jézus meg köztük. Lehet, hogy idézőjelben csak ezért. És a Jóska bácsi azt mondta, nem tudok megbocsátani. Tudjátok, mi a probléma? Nem akarok. Nem akarok. És mikor ezt szépen megbeszéltük, akkor beismerte. Valóban, nem akarok. De mondom, a Jóska bácsi az örök életét játssza ezen, a haragján. Azt is megértette. Következő alkalommal vette az úrvacsorát. Azt mondta, megbocsátottam a sógornak. Igen, bocsássál meg akárkinek, szívből, mert akkor neked se bocsát meg az Isten. Ennyit az úrvacsoráról. Aztán nézzük Isten igét, olvasom a Lukács evangélium 21. fejezetőből, olvasom az Isten igét. Tulajdonképpen az egész fejezetet fel kellene olvasnom majdnem, de csak részleteket fogok belőle, illetve ami ki van írva a 25. verstől. És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanácstalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó erői megrendülnek. És akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Mondott nekik egy példázatot is. Nézzétek meg a fügefát, és a fákat mind. Amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Itt is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Bizony-bizony mondom néktek, nem múlik el ez a nemzetség addig, amíg minden meg nem lesz. Az ég és föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék a mámor a részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek, és szüntelenül könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindabból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. Uram, a te igéd lélek és élet. Eleveníts meg minket is általa. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus kijön a templomból, és a tanítványok, akik roppant büszkék voltak arra a csodálatos templomukra, amelyek a kelet egyik csodája volt, mutogatták az Úr Jézusnak a fogadalmi ajándékokat, azokat a fantasztikus köveket, voltak ott olyan kövek, hogy 20 méteres volt, valami irdatlan hatalmas kövek, 2,5 méteres, magasságú kövek, amiből összeróták ezt a hatalmas, gyönyörű templomot, és Jézus valami igen negatív dolgot mond. Semmi pozitív nincs benne. Azt mondja, látjátok ezeket a köveket? Nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának. A római hadsereg Krisztus után 70-ben lerombolta a templomot oly mértékig, hogy feszítő vassal, pajszerral a katonák szétszedték a köveket. Valóban nem maradt kőkövön, mert a templom kupolája arany volt, a nép oda rejtett el a kincseit a résekbe, és a tűzbe megolvadt arany belefolyt a fugák közé, és a katonák szétszedték a templomot. Rettenetes ítélet. Azt mondja az Úr Jézus, a bosszú állás napjai. Az ember beleborzad. Isten népén a bosszú állás? Hát milyen, micsoda dolog ez? De testvérek, itt jogi értelemben kell érteni az isteni bosszú állást. Az isteni bosszú állás a bírói bosszú állás, az igazságos ítélet. Mivel az életurát megfeszítették, mivel egy, pontosan egy nemzedéken át, egy emberöltőn át hirdettette nekik, az apostolokkal az Úr, hogy térjenek meg, fogadják el az Úr Jézus Krisztust, mert eljött a ti messiásatok, nektek jött-e, nem fogadták el. Aztán jött az ítélet. De ilyen kegyelmes volt az Úr. 35 évig várt, az annyi egy ember öltő. És aztán lerombolták a templomot. És szétkergették a zsidóságot, azt mondja, minden nemzet közé. És ez mind addig tart, azt mondja az Úr Jézus, és jó figyeljetek, amíg be nem telik a pogányok ideje. A fügefa, arról beszél, hát a fügefa mindig Izrael. Amikor levelet hajt. Még nincs rajta gyümölcs, nézzétek meg, már levelet hajt, ott van, visszakerült a helyére. Már csukódnak az ajtók, már a pogányok ideje kezd lejárni, Jeruzsálem is félállásban van, még ott vannak a pogányok is, de ma ott vannak a zsidók is, tehát tulajdonképpen bármelyik pillanatban bekövetkezhet, hogy megnyílik az ég, váratlanul, azt mondja, hirtelen, meglepjen titeket a nap, mint egy tolvaj. Miért hasonlítja Jézus több példázatban is a tolvajhoz saját magát? Mert testvérek, minden vallási reménységedből kifoszt téged az a nap. Értitek? Minden vallási reménység. Én meg vagyok döbbenve, mikor emberek azt mondják, de én katolikus vagyok, és az egyedül üdvözítő egyház. Majd akkor meg fogod látni, ki lesz az üdvözítő. Az, aki az ég felhői jön, az ember fia, akit meglátnak, azok is, akik átszegezték. Minden szem meglátja őt. Belerendül a világegyetem. Megrendülnek az egek tartóerői. Nem tudom, fölkapjátok-e ilyenkor a fejeteket, hogy a Jézus nem a ókori világkép, így mondom, szakkifejezéseit használja, hanem ő nagyon jól tudja, hogy ezt a világot mi is tartja fenn. A tartóerők, a hatalmas erők, azt mondja, belerendül. Tudjátok, miről van itt szó? Amikor az Isten belép, a teremtő belép a teremtett világba, abba belerendül a világegyetem. De belerendül a mi szívünk is. Megretten ez a föld, azt mondja, hogy mind attól, ami rá fog következni, mert jön az ítélet. Ez olyan ijesztő, olyan negatív. Hát nem erre gondolunk, nem ezt várjuk, de testvére, kinek kell itt megrendülni? Akik megtagadják Jézus Krisztust. Akik hátat fordítottak neki. Akik nem fogadják el őt. És most arról szeretnék beszélni, ki az, aki érkezik. Mert azt mondják, hogy akkor majd meglátják az emberfiát. Hát ki ez az emberfia? Kérdezték is Jézust, mikor mondja, hogy az emberfia. Ki ez az emberfia? Jézus azért használta rendszeresen, következetesen ezt a jelzőt magára. Két dolgot akart kifejezni. Az egyik az, amit a prófétai igéből rá akarta döbbenteni Izraelt, tessék csak meghallgatni. Jött valaki az ég felhőin, aki ember fiához hasonló volt, az öregkorú felé tartott, mármint az Atyaisten felé, és oda vezették hozzá, hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje, hatalma, örök hatalom, amely nem múlik el, királyi uralma nem semmisül meg. Előtte Dániel bemutatja, hogy omlanak össze a világbirodalmak, mert összeül a mennyei bíróság, és elveszik tőlük a hatalmat, és végül a fenevadot megölik. És akkor az ég felhőjén feltűnik az Úr Jézus. Testvérek, kicsoda ez az emberfia? A másik jelentése az, az Isten, aki emberré lett. Valami egészen elképesztő dolog. Nem fogjuk fel ennek a hihetetlen valóságát. Jézus Krisztusban az ég és a föld összeért. Benne találkozik az ég és a föld. Benne találkozik Isten és az ember. Ugye micsoda méltóságra emelte Isten az emberi nemzetséget, hogy emberré lett. Miért? Hogy megismerhess. Mert a láthatatlan Isten, tehát soha nem tudod megismerni, emberré lett. Azt mondja, János, láttuk, tapintottuk. Láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. És ugyanúgy a jelenések 12-ben a fehér lovon érkező, akinek az a neve, hogy hű és igaz, az Isten igéje, azt mondja, ez a neve, hogy az Isten igéje. Ő érkezett, mint gyermek és emberré lett, hogy megismerhette az Istent. És aki ő benne megismeri az Istent, ahogy a 2 Korintus 4-ben mondja Pál apostol, Jézus Krisztus arcán ragyog fel Isten ismeretének dicsősége. Senki nem ismeri meg az Istent, csak az, aki szemléli Jézus Krisztus, aki benne gyönyörködik, aki őt imádja, mert ő az Isten felénk fordított arca. rajta ismerheted meg az Istent, rajta kívül nincs. Rajta kívül minden bálvány, minden ördögi, minden démoni, csak ő benne jött el az Isten. Aztán beszélhetünk bolondokat, hogy így kell keverni a vallási kását, meg úgy kell keverni a vallási kását. Nem az a lényeg, hogy te mit csinálsz, hanem ő mit tett érted. Az a lényeg, hogy az Isten mit tett értem. Mindent. Mindent megtett az üdvösségemért. Ott abban a jelenések 19-ben van egy megdöbbentő kép. Véres a ruhája, mert a vérét adta érted. Az életét adta érted. Igen, ez a dicsőséges Jézus érkezett. Azt hiszitek, hogy a zsidók ezt nem ismerték fel? Dehogy nem. Talmudba olvastam, felolvasom szó szerint. Tessék csak meghallgatni. A Talmud így ír. A Metatron, az Úr angyala lényegében azonosan magasságos Istennel. Ugye a Bibliában sok helyen megjelenik, ahogy Gedeon történetében olvassuk. Megjelenik az Úr angyala, és elfogadja Gedeontól az áldozatot. Tehát egy angyal nem fogadja el az áldozatot. Tehát ez a Metatron, az Úr angyala lényegében azonosan magasságos Istennel. A Midrásban így olvashatjuk Rabbi Akiba. Ezt mondja. A Metatron az az angyal, aki a színről színre látás fejedelme, a törvény fejedelme, a templom fejedelme, a bölcsesség, az erő, a dicsőség fejedelme, a szövetség fejedelme, magával a messiással azonos. Hát akkor nem értették? Értették. Benne kötött szövetséget az Isten, ő az, aki jön, adta a törvényt, ő az, aki a templomban jelen van, ő az, aki szól hozzád, ő az az Istennek az arca, aki felét fordított arc, és ő fog megjelenni az idők végén, de akkor is ő fog megjelenni, amikor te mész hozzá. Én nagyon sokszor elgondoltam, hogy találkozni kell a mi Úrunkkal. Aki az útmutató szerint olvassa az igét, a mai ige azt mondja, hogy ki a hű és igaz szolga? Hát nem az, aki veri a szolgatársait, meg részegeskedik, hanem aki betölti az ő küldetését. És az Úr Jézus itt is elmondja, vigyázzatok, meg ne tévesszen valakit titeket, jönnek majd az én nevemben. És most vettem észre valamit. Eddig mindig átsiklottam egy Jézusnak egy mondatán. Azt mondja itt, vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket, mert sokan jönnek majd az én nevembe, és azt mondják, hogy én vagyok. Meg azt, az idő közel jött, de ti ne kövessétek őket. Na ez, hogy az idő közel jött, ezen siklottam én mindig át. Mert tulajdonképpen Jézus mire figyelmeztetett? Elmondta, lehet, hogy az első örváltáskor jön, lehet, hogy a második, lehet, hogy a harmadik örváltáskor jön. Tehát Jézus azt akarta mondani, nem tudhatjátok, hogy a kegyelmi idő meddig tart, és mikor jön ő vissza. Hát most már látjuk a jeleket, ugye valóban, amikor lejár a pogányok ideje. Aztán azt is látjuk, ugye, hogy kicsoda az, aki érkezik. Tehát azt akartam mondani, nem biztos, hogy én megérem, hogy az Úr Jézus visszajön. Sokkal valószínűbb, hogy nem érem meg. És én megyek hozzá. De ez teljesen mindegy. Az ítélet szempontjából teljesen mindegy. Találkozni fogok vele. És akkor mit mond az Úr Jézus? Vigyázzatok, hogy megállhassatok az ember fia előtt. Mert akkor, így mondja, nagy hatalommal és dicsőséggel fog jönni. Akkor, mint bíró érkezik meg erre a világba, és senki nem áll meg előtte, aki őt megtagadta, senki. Tehát vigyázz, hogy hogyan állunk meg az én ur, hogyan állsz meg a te urad előtt, hogyan állok én meg az én uram előtt. Akár akkor, amikor lehet, hogy ma éjjel elszólít engem, vagy meg se érem az éjszakát, mert majd úgy vesznek ki az autóból. Most én nem bolondokat beszélek, testvérek, ez az élet, nem? Ez az élet. Kész vagyok rá? Igen, az Úr egyre jobban sürget arra, hogy légy kész, vigyázz. Egyrészt, hogy senki meg ne tévesszen, ne hajoljatok el az igétől. Jézus mondott, nem itt, nem ebbe az igébe, de mondott egy nagyon fontos dolgot. Azt mondta az utolsó időkben, igaz, hogy itt is mondja, hogy szülők a testvéreket eladják, illetve a gyermekeiket feladják, testvér a testvért elárulja. Hát, ezt átéltük a kommunizmusban. Hogy besúgók lettek papok, egymást feladták, elárulták, szülők a gyermekeiket. Egyszer hallottam a Monte Carlo rádión egy bizonyságtételt egy szovjet tudós szájából, egy atomtudós szájából. Döbbenetes volt. Elmondta, hogy ő 16 éves volt, mikor életében először találkozott egyáltalán a Bibliával. A nagypapa házában, fönn a padláson, a gerenda alatt találta meg a Bibliát, eldugva. És akkor ő elkezdte olvasni. És megragadta. Azt mondja, a második, de aztán elment a technikumba, és ellopták tőle a Bibliát. A második találkozása a Bibliával a Lomonoszov Egyetemen a fizika professzor könyvtárába látta meg a Bibliát. Azt mondja, úgy éltem meg, egy kiváló tehetség volt, és ugye vitték is előre, kiváló tehetség volt, matematikus, fizikus, és azt mondja, hogy a termodinamika törvényeinek a vizsgálata révén rádöbbent, hogy ez a világ teremtettség. És attól kezdve kereste Istent. Tudatosan, az igében, aztán atomfizikus lett, egy zárt városban dolgozott, az űrkutatásban is dolgozott, az atomkutatásban is dolgozott, még nem aztán egy szép napon a drága felesége, meg a még drágább édesapja, saját édesapja feljelentették, hogy vallási tébolyult, és ő akkor összetölt, de oly mértékig összetölt, hogy ideg összeroppanást kapott. Teljesen összeomlott, hogy akik legközelebb állnak hozzá, akik szeretik őt, azok följelentik. Talán épp azért nem csináltak vele semmit, mert idegösszeomlás kapott és kórházba került, talán megszánták, vagy azért nem, mert akkora tehetség volt, hogy nem akarták ilyen dologért elvesztegetni, és az ország ura bízta meg őt, hogy menjen nyugatra kémkedni. Ők küldték ki nyugatra, hogy atomtitkokat kémkedjen. Hát csak ilyen ember tud atomtitkokat kémkedni, én biztos nem tudnék. Tehát kiküldték. Erre mit tett? Jelentette az ottani hatóságoknak, hogy én azért jöttem, hogy kémkedjek. Na hát aztán erre eldugták, mert ilyenkor a titkosszolgálat megölni, és aztán elmondta, hogy aztán talált egy gyülekezetet, ahol Isten megvigasztalta, meggyógyította ezt az iszonyú sebet, amit a szerettei okoztak. Erről van szó. De most mit akarok én ebből kihozni? Nem a történet kedvéért mondtam el, hanem valamit el akarok mondani a testvéreknek, amit nagyon szomorúan látok közöttünk, meg sokszor a saját szívembe is. Jézus azt mondta, hogy elárulják, hogy üldözni fognak bennünket, hogy bíróságokra adnak. Az emberek egymást gyűlölik, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Mibe kell mindvégig kitartani? A szeretetben. És mit látok? Egymást bántjuk, piszkáljuk, mi hívő emberek, gonoszkodunk egymással. Valahol nem látom a szeretetet. Tudjátok, milyen a szeretet? A krisztusi szeretetről van szó. Az agapéba kell mindvégig kitartani, mert a beszéd, azt értjük. Mi azt tudjuk mondani. Megtanultuk, fújjuk az igét, de Jézus nem lehet becsapni. Azt mondja János apostol, aki azt mondja, hogy szereti az Istent, de a testvérét nem szereti, akit lát, az hazug. Hagyjuk, hogy ez az ige telibe találjon bennünket, mert testvérek, ha mi szeretetlenül hirdetjük az igét, senki nem fog megtérni. Senki. És a mi lelkünk is rámegy. A mi drága úrunk szeretete megtört az ostorozás alatt, a köpködés alatt. Én nekem olyan borzasztó volt, mikor olvasom az igében, hogy beviszik a főpap házába Jézust, és az a senkiházi szolga arcul meri verni az Isten fiát. Így szólsz te a főpaphoz? Értitek? Egy zsidó ember arcul veli a messiást. Hihetetlen dráma. Mert hogy a rómaiak megostorozzák? Hát az ember arra azt mondja, jó, hát megostorozzák. De a főpapok jelentik föl. De a főpapok hurcolják oda. Jézus meg is mondja Pilátusnak, hogy azoknak nagyobb a bűne, akik átadtak engem neked. Hát hogy ne lenne nagyobb az én bűnöm, mint a hitetlen pogányi, ha én szembe fordulok az én drága Urammal, Istenemmel. És ha nem élek a szeretetéből. Tudnék, olyan sokszor itt most megint fölkapjuk, hogy Isten gyermeke vagyok, halleluja, élhetek az ő hatalmából. Igen, teljesen igaz. De mi az Isten hatalma? A szeretet. A szeretet megtöri a csontot. A szeretet olyan hatalom, ami ennél nagyobb hatalom nincs. Azt mondja, Pál apostol, kívánjátok, rajongtok a különböző kegyelmi ajándékokért, megmutatom a legkiválóbb utat. És akkor elmondja a szeretet humanuszt. Ha a testem tűzhalálra adom. Ha minden vagyonomat a szegényeknek szétosztom, de szeretet nincs bennem, semmi vagyok, semmi hasznom abból, az egésznek semmi értelme, az egész evangelizációnknak, az egyháznak nincs értelme, ha mi nem a szeretet emberei vagyunk. És a szeretet, tessék megnézni Jézus, mit, hova vitte a szeretet? A keresztre. Ön magát adta. A világ mindig, a világ milyen, tessék figyelni a világ vezetőit. Kit áldoznak fel? A népet. A saját hatalmuk oltárán. Nézd meg a fanatikus muszlimot, Muhammedánt, amikor fölrobbantja magát. Ó, milyen nagyszerű. A gyűlölet oltárán robbantja fel magát, és nem a szeretet oltárán. A gyűlölet oltárán robbantja fel magát. Ez egész más. A mi úrunk szeretetből. Érted? Értem. Valami olyan elképesztő szeretet, és itt hajol le az ég hozzád. És ha nem vagy ebbe a szeretetbe, semmi hasznod abból, de másoknak sincs. És nem fogsz üdvözülni. Ezt mondja az Úr Jézus. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Tehát itt valami óriási dráma készül, a görögök, ugye, a pogányok, mert a hinduk pontosan ugyanazt mondják, mint a görög filozófusok, hogy ez a világ ilyen ciklikus rendszerben működik, mindig újra minden visszatér. Hát, az Isten igéje nem azt mondja. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, és egy lineáris vonala van a történelemnek. Isten megteremtett, és hozzáérkezel meg. Ő az omega pont. Ő nála lehet megérkezni. És Jézus, amikor bemutatja ezt a csodálatos történetet, hogy ő az idők végén eljön, akkor élő reménységet ad nekünk. Ő a győztes, de tényleg követned kell abban, hogy az ő nyomdokaiba lépj. Ne más utakon csatangoljunk, hanem az ő nyomdokaiba járjunk. Itt egy pillanatra meg kell állnom, mert van az újfordítású Bibliában valami döbbenetes dolog. Úgy fordították itt le, azt mondatot felolvasom, azt mondja az Úr Jézus, bizony, mondom néktek, nem múlik el ez a nemzedék, írják itt az újfordításban, addig, amíg mindez nem, meg nem lesz. Hát testvérek, Jézus nem mondott igazat. Hát elmúlt az ő nemzedéke, nem rendült meg a világegyetem, nem jött vissza. Ez egy tudatos gonoszság. Tudnék, az eredeti szövegben hégenea van. Amit tudjátok, mit jelent egész pontosan az első jelentése? Egy törzshöz tartozás. Egy nemzetséghez való tartozás. Nem a te nemzedékedről van szó, hanem egy népről van szó, egy népcsoportról. Mit mondott Jézus? Nem múlik el addig a zsidóság, amíg vissza nem jövök. Ezt mondta. Ez is csoda, hogy egy nép 2000 év alatt megmaradt ország nélkül. Ez egy csoda. És Jézus erről beszél, nem arról, hogy az ő nemzedéke. Hát ha arról beszélt volna, akkor már előre, amiket mondott, már semmisképpen nem történhetett volna meg. Mert Jézus olyan dolgokról beszél, háborúkról, A jövő sötétségeiről, földrengésekről, természeti csapásokról, és így tovább, és így tovább, hát ez biztos, hogy az ő nemzedékében nem is következhetett volna be. Hégeneo, a negyedik jelentése, a szótárba, tessék megnézni a görög szótárba, a negyedik jelentése, hogy nemzedék. Hát meghazudtolják az Úr Jézust. Ezek tudós emberek, sokkal többet tudnak görögül, mint én, de akkor miért így fordítják? Mert Jézus nem is ezt akarta mondani. Hát itt van a mondat, azt mondja, hogy őrizkedjetek azoktól, akik azt mondják, hogy közel van. Hát akkor miért fordítják így? Hát azt tanították nekünk, hogy úgy kell fordítani, azt a szónak azt az értelmét kell elővenni, ami a szövegből értelmesen ott van a helyén. Hát ez éppen olyan fordítás, mint amikor azt fordítják, hogy a fiatal asszony szül, fogad a méhébe és szül fiút, akit neveznek Immanuelnek. Hát kérem szépen az, hogy de ott mit mond az Úr? Majd én adok néktek jelt. Hát az nem jel, hogy egy fiatal asszony szül. Ez mindennapos dolog. Abban semmi jel nincs. Tehát ez a szó itt, hogy fiatalasszony, mert lehet fiatalasszonynak is fordítani ezt a jébel szót, nem nagyon, de elvileg lehet, de most tessék belegondolni, mi értelme van annak, hogy az jel, de hogy egy szűz fogad a méhébe egy szűz, az isteni jel. Tehát akkor mit csinálnak a fordítók? Tudatosan meghamisítják az Isten igét. Szégyen. Én mindenütt kijavítom ezeket a hibákat a Bibliámban, és mindig elmondom, mert jönnek hozzám emberek megbotránkozva, és azt mondják, Jézus nem mondott igazat. Elmúlt a nemzedéke, hát nem jött vissza. Hát de könyörgöm, nem erről volt szó. Hát nem is az van itt. Hanem az van ott, hogy nemzetség. Az Úr Jézus népe, a zsidó népről van ott szó, és ez meg igaz, látjuk, itt vannak. Közöttünk is, meg Izraelbe is. Tehát ezeket csak azért mondom el, hogy ne tévesszen meg senki titeket, mert az Úr Jézus azt mondja, vigyázzatok magatokra, nehogy, na most itt meg arról beszél, hogy nehogy a szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól. És hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a földszínén laknak. Legyetek tehát éberek, szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindabból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az emberfia előtt. Hát ez az utolsó szó ragad meg engem, hogy én megállhassak Uram előtted. Nem nekem kell ezt kízadni, mert ő már megtette a kereszten, hogy én megállhassak előtte. Nekem hitben kell megmaradni a Krisztusban. A Krisztusban. Aki én bennem marad, és én ő benne, azt teremtjük meg. Az megtermi a szeretet gyümölcsét. Mert a szeretet az igenis a lélek gyümölcse. Az én testi emberem nem tud agapét kitermelni. Isteni szeretetet az ember testi mi voltja soha nem tud adni. Az csak a Szentlélek tudja megadni. És azért mondja János, hogy hazug az, aki nem szereti a testvérét, mert nem él a lélek, nem él Krisztusban. Nem a lélek által él. Tele vagyunk gyűlölködéssel, haraggal, hát ezt vizsgáljuk meg, hogy nehogy csapdaként lepjen meg bennünket az a nap. Testvéreim, nagyon fontos megérteni ezeket a dolgokat, hogy az Úr megmondta, ő jön, a te Urad jön, vele fogsz találkozni, ő a világ mindenség Ura, az ő hatalma, örök hatalom, ezért teljes reménységgel lehetek az üdvösségem felől. Teljes reménységgel. Ha megmaradok benne, és ő megmarad bennem. És ezért figyelmeztet bennünket, hogy meg ne tévesszen senki titeket. Mert igenis az ördögnek az a célja, hogy megtévesszen, hogy elfordítson, hogy elveszítsem az üdvösségemet, hogy kiesek abból a kegyelemből. Hogy lehet kiesni? Hát, ha elvesztem a hitemet. Ha másba kezdek, ha magamba kezdek hinni, a magam cselekedeteiben reménykedem, ha nem ő benne, ha nem egyedül őre nézek, arra az Isten emberre, tudatosan mondom ezt, mert Isten valóban emberré lett Krisztusban. És így felemelt bennünket. így megdicsőített az emberi nemzetséget, hogy az Isten emberré lett. Milyen méltóság ez, és valóban élhetek az ő házának kincseiből, és a legnagyobb kincs a szeretet. Élhetsz belőle, megkaphatod. Na most miért nem használjuk? Mert sokba kerül nekem. A szeretet nekünk sokba kerül. Mert ez a szeretet, az a szeretet, hogy nekem kell adni magamat. Nem nekem adnak, hanem én adok. Méghozzá magamat. Meg azt, amire rászorul a testvére. Ezért nem kell a keresztény népnek a szeretet. Mert önmegtagadás. Bizony az. De azt mondta az Úr Jézus, hogy aki ebben megmarad, az üdvözül. És én nagyon bölcsen ezt tettem mértékül. Ezen megmérhetem magamat. Mert én azt gondolom, aki ige olvasó, megtért ember, ha egy kicsit leül a sarokba, vagy letérdel pláne, és odáll az Isten előtt, hogy Uram, vizsgálj meg engem, mint Dávid, a szívemet és a veseimet is vizsgáld, meg nincs-e bennem valami titkos bűn, ha ilyen alázattal oda mersz állni a te Istened előtt, le fog leplezni. És meg fogja mutatni. Hát gyermekem, te csak magadat szereted, te csak a saját érdekedért törtetsz. Te mindent elvársz a másiktól, te meg nem adsz semmit. Hát akkor hol a te szereteted? Fél héten már szó volt róla, hogy hát az evangélium hirdetése, az örömhír továbbadása, hát az a legnagyobb szeretet, és bizony az néha sokba kerül, akár az életünkbe is kerülhet egyszer. De higgyétek el, valami hihetetlen csodálatos öröm. Mert az Isten békessége megnyugszik rajta, és az ő szeretete megvigasztal téged. Pétert így küldi, és ezzel be is fejezem. Pétert így küldi, a bukott Pétert. Így állítja helyre. Szeretsz engem? Akkor legeltest. Magyarul miről, mit beszél az Úr Jézus? Hát ha szeretsz engem, akkor az én szeretetemet add át a juhaimnak. Legeltest, őrizd, tápláld, vigyázz rájuk, terelgesd az én juhaimat, ha szeretsz engem. Magyarul tulajdonképpen szeretet nélkül az Úrnak nem lehet szolgálni. Hát lehet, de az olyan is. De akkor nem is az Úrnak szolgálok, ha nem szeretetből. Jézust, higgyétek el, nem a római katonák vasszögei tartották a kereszten. Azok miatt ő nyugodtan leszállhatott volna. Az Atya szeretete tartotta ott. Az Atya szeretete. Mert úgy szerette Isten a világot. És téged, hogy nem szállt le Jézus a keresztről. Azért nem szállt le. Hatalma lett volna, megmondta, nem kérhetnék egy 12 légió angyalt. Egy angyal elpusztította volna egész Jeruzsálemet, nem 12 légió angyal. Őt az Atya szeretete tartotta a kereszten. És téged is, mert igenis fel kell venni a keresztünket. És minket is a szolgálatba, a kereszthordozásba, a szeretetben csak az Atya iránti szeretet tarthat meg. Ezért sokszor elhangzott, gyönyörködjél az Úrba. Imádkozzunk. Most fel fogok olvasni egy imádságot, megmondom miért. Azért, mert ilyen csodálatos imádságot nem sokszor lehet hallani. Majd a végén megmondom, aki nem tudja, hogy kinek az imádságát olvastam fel. De szívből próbáljunk együtt imádkozni ezzel az imádsággal. Mindenható Isten, én nyomorult bűnös ember, megvallom előtted sok gonoszságomat. Hiába való gondolatomat, sok szükségtelen szavamat, egész hitvány vak életemet, és a magam iránt való nagy szeretetemet. Közel sem voltam olyan istenes, mint amilyennek mutattam magamat. Inkább hallgattam szenvedélyeimre, mint szent lelket hűséges figyelmeztetéseire. Mindez utálatos előttem, és őszintén bánom bűneimet. Mivel kegyelmi időm még tart, téged kereslek. Bocsáss meg, Jézus Krisztus! Biztosíts arról, hogy elnyerem a bűnbocsánatot, így meghalok önmagamnak, és élhetek akaratod szerint. Úristenem, bennem egészen bizonyosan nem lakik semmi jó. Képességem a semmivel egyenlő. értelmem hibás, sőt, sokszor értelmetlen. Kegyességem csupán számtalan szennyfolt, amit nem lehet kirakatba tenni. Minden, ami bennem van, csak hitvánságok gyűjteménye, és milyen sokra vittem, amikor nem találok magamba mást, csupán romlottságot. Uram, íme ilyen vagyok én. Könyörgök neked, mezítelenítsd le gonosz természetemet, szűj újjá, és tégy engem egészen mássá. Tégy a te szabad, félelem nélküli igaz gyermekeddé. Szerető Uram, védj gondjaidba, és tégy engem benned valamivé. Amen. Igazi bűnvalló imádság, Luther imádsága.